Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 207. dicséretünket keressük elő. 207. dicséretünket. És énekeljük az első 5 versével. Seregeknek hatalmas nagy királya, könyörgésem székedet megtalálja. 207 első 5 versével énekeljük el. Örökkévaló Urunk Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy karácsony ünnepében elcsendesed most a mi szívünk, és rád figyelhetünk ebben az esti órában. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket az igén keresztül. Köszönjük néked, hogy a hétköznapi élet forgatagában most megállhatunk, és feléd fordulhat a mi figyelmünk, gondolatainkat rád irányíthatjuk. Kérünk, hogy szent lelked által legyél most itt közöttünk, és juttass bennünket bűnlátásra, bűnbánatra, szívből való és hozzá történő megtérésre. Mind abból, amit megítélsz, mind abból, ami helytelen a te szemeid előtt. Kérünk arra, hogy szenteld meg most a mi együttlétünket jelenléted által, neved dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk, János jelenésekről írt könyvéből. A jelenések könyve 3. részéből az első 8 verset olvassuk el. A megnevezett helyen Jelenések könyvének 3. részében az első 8 vers így hangzik. A szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, kik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdészban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók erre. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, amikor levelet kapunk, akkor mindig megnézzük, hogy ki a feladója. Szerettünk küldte, szerelmesünk küldte, ellenségünk küldte, valami hivatal küldte. Fontos nekünk, hogy ki írta, és nem nagyon szeretjük a névtelen küldeményeket. Nos, itt is a most felolvasott igeszakaszban is egy levélről van szó, és itt is meg kell néznünk először azt, hogy ki írta ezt a levelet. A címzett az a szárdiszbeli gyülekezet. Szárdisz egy nagy birodalomnak, Lídia birodalomnak volt a fővárosa. Itt élt Krőzus, Krisztus előtt 501 néhány évvel. Aztán Krisztus után 17-ben egy elég nagy földrengés érte ezt a várost, aminek során nagy része elpusztult. Tiberius császárnak az idejében építették új ezt a várost, és úgy tudjuk, hogy nagyon nehezen tudta kiheverni azt a földrengést, illetve a pusztulást, ami azt követte, az újjáépítés ellenére is. Minden esetre a városban úgy tűnik, hogy volt egy keresztény gyülekezet. Nos, első renden nyilván ennek a szardiszi gyülekezetnek szól a levél, de hát mivel itt van előttünk a Bibliában, azért nekünk is szól újszegedi gyülekezetnek. De vissza oda, hogy ki a feladó, mert ez sokkal fontosabb. A feladó az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag, így olvassuk. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Az isteni 7 lélek kifejezés minden valószínűség szerint az Isten előtt álló 7 arkangyalt jelenti. Ezekről az angyalokról a zsidó apokaliptikus irodalomban olvasunk, és ezeket az angyalokat ott tulajdonképpen lelkeknek nevezi. Elgondolható nagyon is könnyen, hogy János apostol ismerte ezeket az iratokat, és a szóhasználata onnan származik. Tehát eszerint az a valaki küldte a levelet, aki parancsol az Isten színe előtt álló 7 arkangyalnak, akik lesik az Istennek a szavát, akik a szolgálatra készen állnak mindenkor Isten előtt, és magasztalják az Urat. A másik, amit mond, az a 7 csillag is nála van. A 7 csillag is nála van. A 7 csillag a 7 gyülekezetnek az angyala, ahogy olvasjuk az első résznek a végén. A 7 gyülekezetnek az angyala pedig valószínűleg megint csak angyali lényeket jelent. Ugyan néhány írás magyaráz úgy magyarázza, hogy az angyalok a gyülekezeteknek a vezetőit jelentik, de az angyal szót sehol nem használja a jelenések könyvese, de az egész új szövetség nem használja soha gyülekezet vezetők megjelenésére. Tehát valószínűleg szó szerint kell itt is értenünk, tehát a gyülekezetek angyalai, vagyis olyasféle angyali lényekre szabad gondolnunk, akik a gyülekezeteket képviselik az Isten előtt. Mint egy ilyen közben járók vannak ott az Isten előtt, és Istennek azokkal az adott gyülekezetekkel kapcsolatban adott utasításait végrehajtják. Ez a számunkra egy kicsit különösnek tűnik, de egyáltalán nem elképzelhetetlen. Most ebben, hogy miért nem elképzelhetetlen az ige alapján, nem akarok belemenni, de vannak erre nézve olyan mozzanatok, akár Dániel könyvben, akár a Jelenések könyvben is, ahol az angyalok Isten küldetésének a végrehajtásába ténykednek. Tehát a lényeg az, hogy olyas valakitől jött a levél a szárdiszbeli gyülekezetnek, aki az Isten előtt álló arkangyaloknak, a legfőbb angyaloknak is, és a gyülekezetek ott lévő angyal képviselőinek is, hogy így mondjam, parancsoló ura. Nyilvánvaló, hogy ez a valaki, kiderül, hogy kicsoda, maga az Úr Jézus Krisztus. Maga az Úr Jézus Krisztus, akinek a méltóságára, a fennségére mutat ez, hogy így jelöli meg, hogy ő az, aki az isteni hét lélek birtokosa, aki ezeket a hatalmában tartja, és ő az, aki az angyal fejedelmeknek, vagy angyali lényeknek, akik a gyülekezeteket képviselik, azoknak is parancsoló ura. Attól jött ez a levél, amiről itt szó van. Amikor a szárdiszbeliek esetleg elolvasták ezt a levelet, akkor mindjárt tudhatták, hogy nekünk nem akárki írt most egy levelet, hanem az Úr Jézus Krisztus, ami isteni méltóságú urunk. Ezért ezt a levelet illő komolyan vennünk. És ugyanezért kell nekünk is komolyan venni. Mert ha az Úr küld nekünk egy ilyen üzenet sort, egy ilyen levelet, akkor hát ezt nem kell gyorsan bedobni a szemétkosárba, vannak, amit gyorsan adodobunk, vagy fölemésztetjük az irat megsemmisítővel. Ezt nem tanácsos megtennünk, bár megtehetjük az Úr Jézus Krisztusnak a hozzánk szóló levelével. Inkább ki kell bontanunk ezt a levelet, el kell olvasnunk, át kell gondolni, ami benne van, és komolyan kell ezt a levelet is vennünk. Olyan jó ezt itt megfontolnunk, testvérek, azért, hogy az Úr Jézus törődik, nem csak a szárdiszi gyülekezettel, hanem velünk is. Mert az lenne egy nagy ítélet a részéről, hogyha a szárdiszi gyülekezetnek se szólna semmit, meg hozzánk se szólna semmit. Saul majd belehalt, hogy nem szól hozzá az Úr, pedig vágyott rá, hogy szóljon hozzá az Úr. Végül már ment a halott idéző, és legalább valamit kisiba bizáljon az Isten akaratából. Annyira nagy dolog ezt, testvérek, hogy az Úr szól az ő népéhez, a szárdisziakhoz, az újszegediekhez. Megnyilatkozik előttünk, és amikor ezt teszi, akkor ebben tényleg egy nagy ajándékot kell látnunk, és ezért már eleve hálásak leszünk, függetlenül attól, hogy mit fogunk majd olvasni ebben a levélben. Sőt, az is tanácsos dolog ilyenkor, hogyha az Úrtól jön nekünk levelünk, akkor megalázzuk magunkat. Nem csak, hogy örülhetünk ennek, hanem meg is kell alázni magunkat, mert ilyenkor az a helyzet áll elő, amit Mózes élt át a csipkebokornál, akkor az Úr megszólította őt, és azt mondta neki, hogy vedd le a sarudat, mert ahol te állsz, az egy szent hely. Ezért, ha az Úr szól hozzánk, akkor nekünk is egy belső alázatot kell tanúsítani, és le kell venni lelki értelembe a saruinkat, meg kell alázni magunkat az Úr előtt, mert most ő szól hozzá. Ennek örülünk, de ezt az üzenetet alázattal szabad csak átvennünk és elfogadnunk. Amikor János apostolhoz szól, az első részben olvassuk, szól hozzá az Úr Jézus, János mit csinál? Leestem a lábaihoz, mint egy halott. Nekünk is meg kell magunkat így alázni az Úr előtt, és úgy kell kezünkbe venni ezt a levelet ezzel a belső elcsöndesedéssel és alázattal. Mit akarsz, Uram, nekem mondani? Hát nézzük, hogy mi a levélnek a tartalma. Mert hát fontos ez, hogy mi egy levélnek a tartalma, amikor levelek jönnek most az ünnepekbe, akkor is kibontja az ember, nézi, ki írta, mit írt, hogy írta, mit írt. Elgondolkozunk egy kicsit a leveleken, ugye? Hát itt is úgy van, hogy először átfutjuk a levelet, de utána érdemes úgy belemélyedni a levélbe, és egy kicsit a sorok között is olvasni, és úgy kihozni belőle, hogy mit akar nekem most mondani ez az Jézus Krisztus, az Istennek a fia. Mit akar, mit üzen nekem? Hát a ma esti szakaszban azt szeretném kiemelni, amit itt mindjárt az első mondatban mond Jézus. Azt mondja a szardiszbeli gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat. Tudom a te dolgaidat. Tudok rólad mindent, ez azt jelenti. Tudom az igazságot, a valóságot arról, hogy milyen vagy, hogy ki vagy te. Ismerlek téged. Mindenestől ismerlek. Szardiszbeli gyülekezet. És ez, hogy így mondjam, mindjárt magunkra is vonatkoztathatjuk, hogy bennünket is ismer az Úr. Tudom a te dolgaidat. Mint gyülekezetnek szól ez. De aztán egy kicsit úgy mindjárt úgy odatoljuk magunkat is, hogy hát ez ránk is személyesen is vonatkozik. Rám is vonatkozik, hogy az én dolgaimat is tudja az Úr. Ismer engem az Úr. Nem egy olyas valaki beszél hozzá most, akit informálni kell nekem, hogy mi is van most én velem, vagy informálni kell őt, hogy mi van a gyülekezetünkben, mert nem mi nekünk kell őt informálni, hanem ő fog bennünket informálni. A gyülekezetről is, saját magunkról is. Mert ő ismer bennünket. És aztán ez egy igen csodálatos dolog, testvérek, amikor az ember ezt megérti, hogy az Úr tudja az én gyülekezetemnek minden dolgát. Tudja, hogy itt mi történik közöttünk. Az is, ami nyilvános, az is, ami titokba történik, az is, ami a szívünkbe történik. Tudja, hogy mi zajlik közöttünk, mi zajlik a gyülekezetünkben. És ez a személyes életünkre is igaz. Tudja, hogy mi van a családunkban, tudja, hogy mi van a saját életünkben, ismeri a motivációinkat, az indulatainkat, a vágyainkat, a céljainkat, a cselekedeteinket ismeri, a szavainkat hallja, ismeri, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, milyen kísértéseink vannak, milyen örömeink vannak, minden tud rólunk egyszerűen. Ez, ahogy mondtam az előbb, egy csodálatos dolog is lehet, ugyanakkor egy picit félelmetes is. Mert akkor ebből az következik, hogy nagyon jól tudja a mi bűneinket is, a mi vétkeinket is, amiket elkövetünk ebben a gyülekezetben, vagy az otthonunkban, vagy a személyes kis egyéni életünkben. Tehát egyrészt hát örülünk ennek, hogy ő tudja a mi dolgainkat, de ugyanakkor ez egy kicsit félelmetes dolog is a számunkra. Tudja a mi dolgainkat. Nyitott könyv előtte a gyülekezetünk, szárdiszbeli, újszegedi gyülekezetnek az élete is. Előtte aztán akkor hiába való minden képmutatásunk, mert úgyis minek? Fölösleges. Úgy se lehet becsapni, ugye? Hiába való azt mondanunk, hogy nem igaz, amit mondasz, Uram, mert az Úr nem valami pletykából ismer bennünket, és nem véletlenül ráhibáz arra, hogy mi van velünk, hanem ő nagyon jól pontosan tudja, hogy mi van velünk. És nem valakitől hallotta, hanem ő látja és hallja, és ismeri. Tudom a te dolgaidat. Akkor aztán ugye a szívünkbe fölmerülhet az is, hogy hát ha te tudod a dolgaimat, Uram, akkor mondd el nekem. Tehát megkérdezhetjük őt, hogy akkor már ismertesd meg velünk saját magunkat. Ha te ismersz minket, jól ismersz minket, akkor mondd meg nekünk, hogy mi milyenek vagyunk, hogy kik vagyunk mi. Te tudsz nekünk egy igazi önismeretet adni, mint szardiszbeli, mint újszegedi gyülekezet. Mint egyes ember. Te ismersz, akkor ismertes meg önmagunkkal, önmagammal engem is. Az Úr ezt meg tudja tenni, még és ez a megismertetés, összeismertetése az embernek önmagával, illetve a gyülekezetével, ez sokszor egy igen döbbenetes dolog. Itt is döbbenetes dolog, mert mindjárt azt mondja a gyülekezetnek, hogy én tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Na hát itt volt egy nagy jobb egyenes a szardiszbeli gyülekezetnek. Ami úgy jól eltalálta őket, mint Csontörő János csakont. Tehát ez egy nagyon megrendítő ütés. Tudom a te dolgaidat, és azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Döbbenten olvashatták ezt a szardiszbeliek, mert ők lehet azt gondolták magukról, hogy mi egy élő gyülekezet vagyunk. Mi egy jó gyülekezet vagyunk. Hát olyan kevés gyülekezet volt még akkor, hát most mi itt vagyunk, és milyen jó, hogy vagyunk, és ismerjük egymást, és mi egy jó, élő gyülekezet vagyunk. És lehet, hogy azt mondták róluk mások is, hogy ti egy élő gyülekezet vagytok. Milyen jó, hogy ott Szárdiszban van egy jó gyülekezet, egy élő gyülekezet. És közben az Úr, amikor megnyilatkozik az, aki ismeri őket, azt mondja neki, hogy nektek csak a nevetek az, hogy éltek, de valójában halottak vagytok. Egy halott gyülekezet vagytok. Hát ezt, ha nekünk mondja az Úr, testvérek, újszegedi gyülekezetnek, akkor bennünket is ez egy kicsit úgy megrendíthet. Tehát bennünket is megrendíthet. Mert lehet, hogy nekünk mondja. Nem mondanám, hogy biztos, hogy nekünk mondja, de mégis valahogy most ezt az igét hozta elém az Úr, és most itt van előttünk ez az ige, és nem mondhatjuk, hogy ez ránk aztán abszolút nem vonatkozik, mert itt van előttünk az igében, és valahogy ez jött ide most elénk. Az a nevem, hogy élek, és azt mondják rólam máshol az országban, hogy egy jó gyülekezet, hívő emberek vannak, istenfélők vannak, és közben mi igazán egy halott gyülekezet lennénk. Ezt mondja az, aki ismer minket. Nekünk is ugyanolyan nehéz ütés ez, hogy mondja, mint a szardiszbelieknek, mert ők se azt gondolták magukból, hogy mi egy halott gyülekezet vagyunk. Teljesen mást mond az Úr nekik, mint amit ők magukról gondoltak. Ezért megrendíti őket, bennünket is ez rendít meg. Egyénenként is megrendíthet, hogyha mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi nagyon jó emberek vagyunk, és akkor az Úr odáll elénk, és elkezdi nekünk mondani, hogy ti egyáltalán nem vagytok jó emberek. És csalódnotok kell saját magatok jóságában. Nevetek az, hogy jó, de valójában velőtökig gonosz emberek vagytok. Hát ezzel kezdi az Úr sokszor az ember megtérítését, hogy így mondjam, bűnbánatra juttatását. És az ember elkezd munkálkodni előleg, és előbb-utóbb eljut arra, hogy kimondja, hogy Uram, hát lehet, hogy te jobban ismersz engem, mint én magamat. Neked van igazad, akármilyen nehéz is ezt kimondanom. Visszatérve ez a gyülekezethez. Amikor az Úr azt mondja nekik, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, akkor ezzel egy iszonyú belső ellenmondásra mutat rá először is. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy, a nevünk és a létünk, a lényünk közti különbség érződik is. Az a nevünk, hogy élünk, de halottak vagyunk. Most ez egy olyan éles vagy kiáltó ellentét, amihez hasonlót már nem nagyon lehet találni, mert az élet és a halál között nagyon nagy különbség van. Tehát az igazán ellentétes dolog, valaki él vagy halott, az már egy nagyon kiáltó ellentét, ugye? Itt nem valami kis dolgot tesz az Úr, hanem azt mondja, a te egész valódat áthatja valami belső iszonyú feszültség. Óriási szakadék van a neved, és te közted, aki te magad vagy, szárdiszi gyülekezet. És akkor velünk, újszegedi gyülekezet, velünk mi a helyzet? Mindenkinek magának kell ezen szerintem gondolkoznia. Velünk mi a helyzet? Lehet, hogy az a nevünk, hogy élünk, és közben mégis egy nagy szakadék jön ott, és aztán ott vagyunk halottak. A nevünk nagyon szép, a valóság gyászosabb már nem is lehetne. Kicsit nem is tudom, hogy lehet ezt. Az a kép jött elém, hogy mintha egy gyógyszeres üveg van, és rá van írva, hogy mit tudom én, milyen mixtúra pectorális, és akkor az ember hörpintene belőle egyet, abban egy méreg volna. Valami halálos méreg, amiből egy csepp is elég lenne, hogy meghalljunk. Tehát a fölirat az, hogy egy gyógyszer, de a benne lévő dolog egy halálos méreg. Valami ilyesmit tudok itt, a szardiszi gyülekezet felirata szép, benne hullaméreg. Az újszegedi gyülekezet felirata, a mi gyülekezetünk felirata és tartalma. Iszonyú belső feszültség van itten. És aztán testvérek, hogyha tovább nézzük ezt a mondatot, akkor maga a tényállás talán még ennél a belső feszültségnél is szörnyűbb. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy az a neved, hogy érzés közben halott vagy, hanem ami még ennél is nagyobb baj, hogy halott vagy. Halott vagy. Érthető ez, hogy nem csak ez a feszültség a probléma, ez a kettősség, hogy mekkora szakadék van a nevünk meg a közt, akik, hanem az a nagyobb baj, amik vagyunk. Hogy halottak vagytok, mondja nekik. A halott az lelki értelembe kell érteni, azt jelenti, hogy az Úrral nincs kapcsolatotok. Aki a Biblia szerint az Úrral nem áll kapcsolatban, hitáltal az halott. Az halott ember. Lehet, hogy az a neve, hogy él, hogy hívő, hogy nem tudom, keresztjén, meg nem tudom, de nincs az Úrral kapcsolata, az halott. A halálba lenni, ezt jelenti, hogy az Úr nélküli állapotba lenni. Tehát ez egy igen, igen döbbenetes dolog, hogy ebben az állapotban vagy. Te élő voltál valaha, valaha az voltál, ami a neved, de most már nem az vagy, hanem a halálban vagy, mondja neki. Most akkor ebből az következik, hogy a szárdiszi gyülekezet cselekedetei halott cselekedetek. Egy halottnak a cselekedetei. Ismeri ezt a Biblia, holt cselekedetek. Olyan cselekedetek, olyan megnyilvánulások, amik nem az Úrtól származnak. Azok holt cselekedetek a Biblia szerint. Akkor ez az ember, illetve ebben a gyülekezetben, ha összejöttek az emberek közösségre, akkor mi volt? Halottaknak a gyülekezete. Lelki halottaknak a gyülekezete. Ha örültek, halottak örültek. Ha gyászoltak, halottak gyászoltak. Ha tanácsokat osztogattak egymásnak, akkor halottak, tanácsolgatták egymást. Holtak társasága. Hát milyen lehetett ezt a szardiszbelieknek, hogy így mondjam, olvasni, és ezzel a dologgal szembenézni, hogy ami Urunk, aki ismer minket, ezt mondja nekünk, hogy mi halottak vagyunk, és milyen dolog nekünk ezzel szembenézni, testvérek. És milyen dolog nem csak gyülekezetként, hanem akár magunkban is szembenézni ezzel a dologgal, és azt mondani, hogy Uram, én egy halott vagyok, bár lehet az a nevem, hogy élek, olyan ember vagyok, aki kapcsolatban vagyok veled, de közben mégse vagyok kapcsolatban veled, és voltam én élő, de meghaltam, az már csak egy emlék, egy halottnak az emlék, egy holt emlék. De most az a valóság, hogy nem vagyok veled kapcsolatban, és meghaltam. Ezt így a saját személyes életünkre nézve is érdemes átgondolni. Persze, ugye elém jött, és biztosan a szardiszbeliek szíve előtt is úgy felbukkant, vagy fejébe is felbukkant a dolog, hogy hogyan jutottunk mi ide? Hát hogyan jutottunk mi ide? És nyilván az előbb utaltam rá, hogy úgy jutottunk ide, hogy valaha kapcsolatban voltunk mi az Úrral, az élettel, de elszakadtunk tőle. És mihelyest elszakadtunk tőle, akkor meghaltunk. Olyan a helyzetünk, mint a szőlőtő és a szőlővesző között. Amíg a szőlőtő van a szőlővesző, mondta Jézus, addig él. De ha megszűnik a kapcsolat, akkor meghal a szőlővesző. Meghal. Hogyha meggyengül, elerőtlenedik az Úr és a gyülekezet közti kapcsolat, hit kapcsolat, az engedelmesség kapcsolata, a bizalomnak, a szeretetnek a kapcsolata, ha az ottan megtörik, a gyülekezet meghal. Menthetetlenül meghal. Az, ahogy a szárdisziak. Azért, testvérek, így nekünk is kell ezen gondolkozni, hogy az Úr Jézussal való kis összekötetésünk, mint gyülekezetnek, vagy mint egyéni hívő embereknek, az megvan. Az biztos, hogy van. Vagy azt magyarázzuk magunknak, hogy van, de nincs. A nevünk szerint van, de valójában nincs kapcsolatunk az Úrral. Sokat járunk templomba, néha olvasgatjuk a Bibliát, de még néha imádkozunk is, de nincs állandó, élő kapcsolatunk vele. Akkor halottak vagyunk. Úgy is kifejezhető ez persze, hogy ha a lelket megszomorítjuk, akkor is halott, meghalunk. Van egy ilyen kifejezése is ugyanennek. Lelket meg ne szomorítsátok, mondja az apostol a hívőknek. Mert a szent lelket megszomorítjátok, akkor a szent lélek szépen a háttérbe húzódik, és magatokra hagy benneteket. És ha azt kérdezitek, hogy mivel lehet a szent lelket megszomorítani, akkor azzal, hogy nem engedelmeskedtek neki a finom, csöndes hangjának, szavának. Akkor megszomorodik, és menjetek akkor. Úgy akartok élni, ahogy éltek, akkor éljetek. És akkor az ember csak egyszer meghal. Elveszti a lelki életet. Krisztussal való közössége annyira elerőtlenedik, hogy már gyakorlatilag nincs is. Nyilvánvaló ebből, hogy az is, hogy mit kell elsősorban keresnünk. Nyilván, hogyha azt találjuk, hogy az Úr megítél bennünket, és minket is lelki halottnak nevez, és ez a valóság, akkor nincs más megoldás a számunkra, mint azt mondani, hogy valahogy az Úrhoz kell visszataláljunk. Jézus mondta, hogy ő az élet, akkor valahogy a lelki halálból csak az jelent kiutat, hogyha újra a vele való kapcsolatunk helyre áll, újra elmélyül, fel, megújul az. Akkor lesz újra él, akkor válunk élőkké megint. Akkor feltámadunk a halálból. Hát ezt tanácsolja is a gyülekezetnek az Úr. Térj meg, mondja nekik, a hívőknek mondja, térjetek meg, hagyjátok el, amit eddig csináltatok, és forduljatok vissza hozzám, és kezdjetek az én uralmam, az én útmutatásaim szerint, a lelkem indításai szerint élni. Nagy gondot fordítva velem való kapcsolatra. Ezt mondja nekik, de ezt mondja nekünk is. De azért, mielőtt most befejeznénk az esti alkalmat, azon kell elgondolkoznunk, hogy ha egy ilyen levél jön hozzánk, és ez személyesen nekem szól, nekünk szól, gyülekezetnek, akkor azért nagy kérdés, hogy mi mit csinálunk, amikor egy ilyen levél jön nekünk. Tényleg mit csinálunk? Mit kezdünk ezzel? Mit kezdünk ezzel? A súlyos üzenet alatt megalázkodunk, vagy mehet a levél a papírkosárba, és az irat megsemmisítőbe. Hadd szeletelje föl. De megtehetjük azt, hogy tényleg megtehetjük, hogy nem, egyszerűen, mint hogyha nem is hallottunk volna semmit az ígéből. Sokszor megteszem, és megtesszük ezt, hogy mintha nem is mondott volna semmit az Úr. Hallgatjuk a templomba, nagyon-nagyon szép, nagyon jól mondja az oltám, vagy nem tudom én kicsoda. Aztán elmegyünk, s abszolút semmit nem követünk abból, ami elhangzik. Az ige alapján. Pedig tudjuk, hogy igaz, tudjuk, hogy jó, de nem is nagyon teszünk még két lépés abba az irányba, hogy azt kövessük. Azt is lehet csinálni. Az egyik királyról olvassuk, ezt emlékeznek a testvérek, hogy szólt neki Jeremiás proféta, itt a tekercs, ugye, amit az Úr üzent, felolvasták neki, mit csinált, bedobta a tűzbe. Hát attól Jeremiás még egyszer leíratta neki. És még meg is toldotta az Isten lelke által néhány kellemes üzenette. Ugye? Hát attól, hogy az Isten igéjét levakarjuk magunkról, vagy tűzbe dobjuk, vagy nem tudom, mit csinálunk vele, attól még az megáll. Ha az Úr azt mondja nekünk, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, lehet, hogy tiltakozok ellen és elutasítom, de ez ettől még megáll. Majd az Úr újra elmondja nekem, ha jónak látja. A legjobb, testvérek, amit tehetünk, amikor ilyen kemény üzenetet is hallunk, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, igazad van. Ez nagyon nehéz kimondani. Egyikünknek se könnyű, nekem se. Azt mondani, Uram, igaz vagy a te ítéletedben. Tudod az én dolgaimat. Te tudod jól. Én nem tudom jól. Megalázkodom előtted, és azt mondom neked, amit te mondasz. Azt mondod, hogy kettősség van az életemben? Igazad van, Uram. Én egy ilyen kettős ember vagyok. Más a nevem, és más a lényem. És azt mondod nekem, Uram, hogy a nagyobb baj, hogy halott vagyok, mert elszakadtam tőled az életnek forrásától, kútfejétől. Akkor ez így van. Akkor is, ha nem így érzem, hanem szerintem nem így van. Megalázkodok előtted, és azt mondom, hogy igazad van, Uram. Neked van igazad, és én tévedek. Mihelyes testvérek, az ember úgy megalázkodik ezek előtt, a nagyon kemény szavak előtt. Mihelyest megalázkodunk, azonnal elkezdjük azt megtapasztalni, hogy ő milyen hatalmas, és mennyire szeret minket. Mert aki megalázza magát, annak ő irgalmat ad. Azt föltámasztja a halálból. Azt újra magához öleli. Azt nem öleli magához, aki azt mondja, Uram, rosszul tudod. Az a nevem, hogy élek, és én élek is. Mi az, hogy? Az ilyen halott marad. Aki meg azt mondja az Úrnak, hogy igaz vagy, Uram, kettősség van, halott vagyok, jól tudod az én dolgaimat, megalázom magamat előtted, akkor Az Úr azt mondja, hogy akkor élj, támadj fel a halálból, és élj. Itt vagyok neked, én vagyok a te megváltod, a te megtartód. És az embernek a szíve újra kezd megelevenedni, fölmelegedni az Úr közelségétől, az Úr szeretetétől, az Úr kegyelmétől. És az ember tudja azt, hogy egyre jobban megérti, hogy Jézus nélkül én tényleg mondjuk olyan vagyok, mint Lázár, vagy a Naini ifjú, vagy nem tudom kicsoda. De ha ő velem van, akkor én egy élő, keresztény ember vagyok, és ha ilyenekből áll össze egy gyülekezet, akkor az a gyülekezet is élő gyülekezet lesz. Élő gyülekezet. Akkor megszűnik a mi ránk nézve, és mint gyülekezetre nézve is, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Mert akkor a gyülekezet maga is elevenné válik, ha a tagjai megelevenednek az élethez, Jézushoz kapcsolódva, hitáltal. Ez a gyülekezetre is jó hatással van. Kedves testvérek, most nem vesszük tovább ezt az igét, ha Isten segít, akkor holnap tovább megyünk. Ma este ezt a részét szerettem volna kiemelni, hogy az Úr azt mondja nekünk, hogy ismer minket. Ismer minket. Tudom a te dolgaidat, az a neved, hogy élsz és halott vagy. Kérdés, hogy a levélnek ezzel az üzenetével egyen-egyenként mi, és mint közösség is, mit kezdünk? Mit kezdünk ezzel? Segítsen az Úr, hogy megalázzuk magunkat, és Jézusba, ami megelevenítő és hatalmas élő Úrunkba, tudjunk belekapaszkodni. Hogy ő tegyen bennünket élő gyülekezetté. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd imádjunk téged, aki kezedben tartod az arkangyalokat és a gyülekezetek angyalait, aki hatalommal parancsolsz az Isten legfenségesebb küldötteinek, mint aki nem egy vagy közülük, hanem mint aki messze fölöttük állsz. Hadd dicsőítsünk téged, hogy te ott a dicsőségben nem csak magaddal törődsz, hanem a te népeddel is, a Szardiszbeli, az Újszegedi és más gyülekezetekkel is. És köszönjük néked, hogy a te kegyelmednek a jele az, hogy megszólítasz minket, és a te kegyelmednek jele az, hogy kemény üzenetet adsz. Arról tanúskodik, hogy nem akarsz bennünket a halálban hagyni, hanem éppen a kemény üzenettel megalázkodásra bírni, hogy aztán alázatunkból fölkiáltsunk hozzád, és összetört szívünk esedezzen utánad, és epekedjen utánad, kiáltson utánad, hogy lehajolj aztán, és fölemelj, és magadhoz ölelj bennünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te szereteted a néped iránt változatlan, még akkor is, amikor az meghalt, bár az a neve, hogy él. Urunk, könyörülj meg a mi gyülekezetünkön, hogyha meghalt, akkor föltámadjon a halálból. És kérünk téged arra, hogy te légy az, aki ezt a csodát elvégzed. És te légy az, aki a mi saját egyéni életünket is kihozod a halálból, hogyha ide jutottunk volna, élő keresztény emberből, halott keresztény emberek lettünk. Eleveníts meg bennünket, Urunk. És add, hogy ez az üzenet, ez bennünket igazi, őszinte alázatra, bűnbánatra tudjon vinni ma este is. Köszönjük néked, hogy készítesz minket a te emlék születésednek emlékünnepére, és köszönjük, hogy még inkább készítesz bennünket a te visszatérésed ünnepére. Hadd engedjük, hogy lelked által elvégezd bennünk, amit ma is el akarsz végezni. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, hogy együtt lehetünk ma este. Kérünk, készítsd el a holnap esténket is, és az egész hétvégénket, hadd tegyük a te kezedbe. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket, életünket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen.